beszéltünk. Kicsit köszönjük, hogy a Péter eljött, mert megértett, hogy a Talmudról egy kicsit folytasson diskurzust. Úgyhogy ezért ebből készült el a mai.
Jó, hát azért, mert hát volt egy aktualitással.
Hát mindig van aktualitás a Talmudban.
Igen. Jó, hát igen. De látogatták, hogy én is magyar fordítása, meg ilyen szörnyűségek vannak.
Tudnák, hogy mennyi, milyen szörnyűségek van.
Hát ez attól egy fantasztikus mű, gondolom én, hogy nem ismerem, hogy senki sem húzza ki azokat, amit...
Na hát arra gondoltam, engedelmetekkel, hogy kicsit vágjunk a közepébe, hogy akkor egy kicsit nézzük át, hogy mi is ez a Talmud, hogy legalább mi tudjuk, hogy mi is az. Ha mindenki megszólalt már ezen a témában az utóbbi időben, akiket nem biztos, hogy hiteles forrásnak tekintünk.
Tomkat.
Igen. Úgyhogy először kezdjük az elejénél. Ugye a zsidóságnak az alapja és a alkotmánya alapköve, ugye az a Biblia. És a Biblián belül is egy külön ki van emelve Mózes öt könyve.
Nem, hogy a Bibliát, hogy kimondtad. A Biblia érdében miért nincs megemlítve Magyarországon? Sehol. Miért pedig, hogy ezt visszautasították? Tudnék, ez sehol sem.
Én, engem megkeresett, hát egy darab megkeresett. Volt egy idő, amikor a Biblia éve címszó alatt a magyar hírlapban minden héten egy másik vallási...
Legutoljára mondtad, és akkor már fontolgattál.
És aztán ezt lemondtam, mert ezt nem volt sajnálom. Nem tudom, hogy jó volt-e lemondani, nem volt, és lemondtam. De minden esetre, hát igen. Szóval visszatérve a Bibliához, ugye nekünk a Biblia az alapvetően két részre osztható. Ezt mondani csak el, hogy nekünk nem Ószövetség, hanem Ószövetség. De az, ami nálunk Ószövetség, az összesen 24 könyvet tartalmaz, és ebből az első öt könyv, Mózes öt könyv, az, ami igazán a jog szempontjából, az zsidó jog és gyakorlat szempontjából lényeges. Ugye, ez az, ami a Tóra tekercsben benne van. Minden más az azért nem annyira fontos, mert azt valljuk, hogy Mózes után már újabb törvénynek nem adattak. Minden törvény, amit Isten el akart mondani a zsidóknak, meg az embereknek, az benne van a Tórában, Mózes öt könyvében. A többi, ami ezek után következik, az már csak olyan helyi profécia, olyan aktualitás, hogy most menjenek háborúzni a zsidók, vagy nem menjenek, vagy mi lesz eljön a messiás. De úgy törvények, ami hosszú távon örök törvény, az nincsen benne, és nincsen benne az sem, hogy most visszavonjunk egy-két törvényt, amit Mózes kimondott. Ezen nem fogadjuk el alapvetően az új szövetséget, hogy Jézus, mert ő viszont ezt az alapszabályt megszegte. Legalábbis a követői megszegte. A probléma ott van, hogy elolvassuk amit mondani se kell, hogy ugye a Mózes öt könyvére úgy tekintünk, hogy minden szava szent, minden szót Isten ifjet leírt Mózes, és semmi sincs fölöslegesen benne, semmi sincs fölöslegesen ismételve, vagy véletlenül kihagyva, ott minden megvan pontosan. A probléma az, hogy én tényleg komolyan akarom venni azt, amit oda le van írva, és nem csak valami elvont erkölcsi útmutatásnak veszem, hanem tényleg a gyakorlatban érvényesítőnyetlen az életben, akkor csomó problémával fogok szembesülni. Valahogy értelmez, nem kell azt a szöveget. Ugye azt mondja a Tóra mondjuk, hogy 6 napon át dolgoz, és a 7. nap pihenj. Ez is kezdődik egy párszor különféle megfogalmazásokban a Tórában. De mit kell az, hogy dolgozni, és mit kell az, hogy pihenni? Ugye erre azt mondaná a Péter, hogy nem mindenki tudja, hogy mit kell pihenni. Hát pihenj. Miért kell ezzel ennyit pacázni? Akkor mondok egy másikat. Azt mondja, ugye, hogy ne ölj, ne lopj, ne parátnálkodj. Itt már azért mindenki megérti, egy világi gondolkodás ember is megérti, hogy azért fontos konkretizálni, hogy mi az, hogy ölj. Például ki az, aki él? Ki számít élőnek? És ennek megfelelően ki az, aki, tehát mi számít gyilkosságnak? Vagy a szándékos és a nem szándékos emberölés közötti különbségtétel? Vagy az előbb említett, hogy ki számít élőnek, hogy mondjuk egy agyhalott ember élve, vagy halott, akkor ennek megfelelően mondjuk, ha egy agyhalott embert megölünk, akkor az megfelelő, vagy sem. És még sorolhatnám ezernyi hasonló kérdés az.
Jó, beszéljük
a... Alapvetően az röviden a válasz...
Tehát az egészségügyi aspektus, ez lehet meg.
Alapvetően a válasz az, hogy az agyhalott ember, két vélemény van, mondani se kell, de a legutóbbi álláspont szerint, ha biztosak vagyunk benne, hogy agyhalott, mert ez is egy fontos kérdés, nem mindig lehet biztosan tudni, akkor megengedett így a szívátültetés, tehát hogy a szíverésnek is és a légzésnek is véget vessünk. Visszatérve, tehát ami a lényeges az az, hogy annyi minden ki van mondva, de a konkrétumok azok nincsenek meghatározva. Csak ilyen, be vannak dobva ilyen alapelvek. De ne ölj, ne lop, ne parázzák, hogy de mit, ahhoz, hogy tudjam, hogy mit nem lopni, azt tudom kell is, hogy mit jelent birtokolni. Ugye? Mert ha nem tudom, hogy mikor tudom számít valami az enyémének, mondják?
Enyémnek,
elnézést. Akkor tudom azt is, hogy mikor tudom számít az eltulajdonításnak. Az valaki tőlem elveti. Hát csodálhatnám, ez az alapvető oka annak, hogy kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy a zsidó vallás többről szól, mint csupán az írott tanról. És így gyakorlatilag az írott tanról együtt megszületett a szóbeli tan. Amikor abban a percben Mózes kimondta, hogy ne dolgozz szombaton, abban az percben megszületett a szóbeli tan is, amiért gyakorlatilag az értelmezése a Tórában leírtaknak. Ez mind szép és jó. A kérdés az, hogy honnan tudjuk, hogy jogunk van erre. Ha azt úgy tekintjük, hogy a Biblia az egy isteni törvény, akkor azt, amit Isten mondott, az rendben van. De azt, amit Köves Slómó vagy Benkő Balázs belemagyaráz Isten szavába, igen, azt honnan tudhatjuk, hogy az tényleg autentikus, hogy azt el lehet fogadni, mint egy isteni törvény. Az igazság az, hogy erre is a Biblia utal. A Biblia három helyen azt mondja, igazából ez egy hely, akkor három mondat követ egymást, hogyha majd eljön az idő, akkor hallgass azokra a bölcseknek, akik a te időben lesznek, kövess az ő útmutatásaikat, az ő szavaikat, stb. 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 Tehát egyértelműen a Biblia leírja, hogy a bölcsek a Tóra értelmezőinek a szavait, az fogadta el te korodban. Tehát akkor látjuk azt, hogy maga a Biblia is felhatalmaz a Tóra értelmezésére. És alapvetően a szóbeli tannak, amit ugye szóbeli tannak tehetünk, ez a lényege, hogy értelmezzük a Biblia szövegét. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, mégsem ilyen egyszerű, ugye több probléma is van. Az egyik az, hogy rendben vannak, elkezdik értelmezni. Én értelmezem, én, Balázs úr, Péter amúgy, mindenki elkezdi értelmezni. De hogy lett ebből a törvény? Hogyan fog ebből valami gyakorlati dolog születni? Ha elkezdik itt értelmezni a két zsidó, három vélemény, és akkor rosszabb lesz a helyzet a végén. Erre is azt mondja, mit mond a Biblia, hogy a többséget kövesd. Hogy amit a többség mond, értelmezzük, és eldől, hogy mi a többség. Jó, de még mi az oda jutunk, hogy többség, egy másik probléma. Hogy milyen elvek alapján értelmezzük. Minden értelmezési módszer elfogadható. Viszont én úgy így lettem meg, hogy azt mondom, hogy itt a szombat nem szombaton van vasárnap. Én így értelmezem. Vagy valami olyasmit mondok. Akkor ez elfogadható értelmezési mód, és hogy a többséget elfogadja, akkor oké. Okay. Ez egyik problémák. Tehát, hogy minden, nem tudom, értitek, hogy nagyon sok egy értelmezésnek nagyon sokféle módszere van. Sokféle, mint egy verselemzés mondjuk, amit lehet ezt használni, hogy mire gondolt itt a költő, hát ezerféleképpen lehet egy verselemzés. Mert kérdés, hogy mindegyik módszer elfogadható el, mert ha igen, akkor az túlságosan is szavatos kezdet ad nekünk az értelmezéshez, és már nagyon elfordulhatunk az eredeti gondolattól. Egy másik problémánk az, hogy vannak olyan dolgok a zsidóságban, amik nem következnek a Biblia szövegéből. Nem tudsz rámutatni egy passzus, és azt mondjuk, hogy ezt összehasonlítod ezzel, és azzal, zsamoddal, és értelmezzük, akkor kijön ez. Mondok egy példát. Például az, hogy a kóser vágás, hogy olyan kell vágni az állatot, az nem következik, sehonnan nem következik. A Biblia sehol nem írja le, hogy kell levágni az állatokat. De van valamit, amit a Biblia ír. Mózes azt mondja a zsidóknak, hogy ha majd levágtok egy állatot, akkor úgy vágjátok le, ahogy én azt parancsoltam nektek. Végiglapozok az egész Tórát, és sehol nincsen, hogy valamit meghagyott volna erről. Mit mond erről, mit van ez a bölcsek? Ez a bizonyíték arra, ha keresünk erre bizonyítékot, hogy voltak olyan dolgok, amiket Isten megparancsolt Mózesen keresztül, de Mózes nem írta őket le. Ezek nem következnek egy bibliai passzusból, ezeket hívjuk mózesi szájhagyománynak. Mondok egy jó pár ilyen példa van. Ilyen mondjuk a kóser vágás törvénye, vagy ilyen például a fin. Mit mondasz Filinről, az imacíról, a Biblia? Köstjél azokat jelként a karodra, és fejdíszként a személy közé. Mit kössél? És mivel kössél? Mint egy jelként. Mit kell oda kötni a karodra? És erre egy nagyon konkrét hagyomány van, ami mózesi szájhagyomány, amikor 2000 éve, vagy 3000 éve pontosan ugyanolyan. Tudjátok, hogy a holtengeri tekercsek között találtak egy színint, ami gyakorlatilag pontosan ugyanolyan, mint a mai színek. Van egy kis probléma ott, azt mondja, egyik színben nem négy rekesz van, mint a mai ismert, nem pár több évben ismert színeken öt, és ez a tréfli. A kérdés azt hisz, akkor mégis, jó, eleve a nagyon szép, hogy látjuk, hogy pont, hogy most négy vagy öt, mindegy, de ilyen szempontból, hogy mégis gyakorlatilag ugyanaz. De mégis, hogy öt, akkor hogy lehet, hogy nekünk négy van, erre több válasz is van. Egyik a legegyszerűbb válasz erre az, hogy a holtengeri tekercsek, azt tudjuk, hogy az egy nem rabbinikus zsidóság társasága volt, hanem ez egy szekta volt, egy korabeli szekta.
Igen.
És ők nagyon sok mindenben ellent mondtak a rabbinikus zsidóságnak, és ugyan lehet, hogy ebben is ellent mondtak. Ez olyan, mint hogyha mit tudom, valaki most találna majd 3000 év múlva egy defont szint, amiben lehet, hogy más van, úgy kipattam. Igen, hasonló. De minden esetre, tehát ezek mind szóbeli hagyomány alapján maradtak fenn. Akkor itt már két dolog van, ami szóban adódott tovább a Biblián kép.
De a kóser vágás különféleképpen lehet?
A kóser vágásról egyfajta hagyomány van gyakorlatilag.
Tehát a szóbeszédben.
A szóbeszédben egy hagyomány maradt fönn, hogy mit hagyott meg múltos a vágásra. Van a nüanszmi nézeteltérések, de gyakorlatilag az megmaradt teljesen egyértelmű. Vannak a bizonyos alapjelenek, hogy el kell vágni a nyelőcsőt és a lépcsőt egyszerre, és az éles kény, és most ez finom téma, de ez teljesen egyértelmű. Tehát eddig akkor két kategóriára beszélünk. Egyrészt, ami szájhagyomány útján fönnmaradt, másrészt, amit a Biblia szövegéből ki tudsz kommentálni. És egy harmadik kategória, amit a leginkább köztudatban ismert, amit a rabbik mondanak egyszer. Csak ez is azt mondja, hogy a gyerekek mostantól így van. Például egy jó példa erre, tudjuk a Biblia azt mondja, hogy ne keverd a tejet a húsossal. A rabbik egyszer csak azt mondták, jó, nem csak a hús, a héberben, meg a Biblia nyelvezetében az az emlős állat húsa, aminek van teje. Azt ne keverd teje, aminek van teje is. A baromfi az nem hús. A magyarban szokták húsnak, hogy csirkehús, de angolul is azt hiszem, hogy a meat az a emlős állathúsa, és a baromfi az meg a chicken, vagy valami hasonló. De mindesetre a napig azt mondták, hogy ne kevered a csirkét, meg a baromfit sem tejjel. A
tejfölös csirke paprikás?
Sajnos az kimarad az életben.
Tehát, hogyha az nem húsa?
Az elvileg lehet, tehát azt mondjuk, hogy visszamegyünk egy pár ezer éve, akkor volt tejfölös csirke paprikás, mert ismerték ezt a fogalmat. Egy idő után a napig azt mondták, ezt meg kell tiltani. Miért? Mert az egyszerű ember nem fog különbséget tenni mondjuk egy pulyka és egy birka húsa között. És azt látni fogja, hogy a pulykát elkeverni a tejjel, akkor azt mondja, hogy a birkát is lehet keverni. Ezért egy védőgátat emelünk és megtiltjuk a baromfi húsát is keverni. Másik példa erre, ugye nem szabad mondjuk írni szombaton egy ponton, a rabbik ezzel a idejében, igazából ezzel volt az írástudó, aki visszahozta a zsidókat Babiloniából, azt mondta, most már nem csak egy tilos írni, és ezt nem csak az írása van különben minden szombati munkatilalomra, hanem tilos megfogni a szombati munkatilalom eszközét. Tilos megfogni a tollat szombaton. Mert ha megfogod, akkor nem is fogod érteni, és már is elkezdesz vele írni.
Amit így egyszer kimondtad, és láthatóan ilyen tilos kerítésre elvegelem, tehát ez nem azért tilos, mert önmagában tilos, hanem azért tilos, hogy ne indítson erre egy csúszós...
Igen, egy kerítés.
Egy kerítés, hogy azon az ott esetben a megfelelő
bölcsetában
visszavonható.
Igen. A törvény az az, itt nagyon erősen hangsúlyozza, ezeket a dolgokat hívjuk rabbinikus szabályoknak. Nagyon erősen hangsúlyozza, hogy rabbinikus szabály, nem tórai szabály. Szerintem mégis van egyfajta hierarchia. És ezért, ahogy mondom, egyrészt nem automatikusan vonatkozik mindenkire, feltétlenül mondjuk egy példát, például idő után, amikor a zsidók nyilvánosan Askenáv és Szefárd közösséggel, akkor legalább az időzőben, amikor abik megtiltottak, és csak az Askenávok kezdték el. Két legismertebb dolog, az a többnejűség, és a Pécák kora művelyeseknek a film, amiről beszéltünk még Pécák előtt. Ezt a Szefárdok ezt teljesen csinálták sokan, sok időn keresztül. De akkor elvileg nem automatikusan van köz mindenkire, a másik dolog, hogy elvileg visszavonható, ha egyenlő számú és minőségű rabbinikus bírósági áll össze, amit nehezen szokta valaki azt fölvállalni, azt mondja, én ugyanúgy, az, hogy egyenlő számú, az még rendben van, hogy egyenlő minőségű, ezért elég ritka, hogy ezeket visszavonták.
De miért
vannak olyan,
de miért grémium ez? Hát mit tudom én, hát különösen ebben a szép szortságban, hogy a, mit tudom én, hogy a zsidó eszkimó is van, mondjuk, hogy nem szép van. Szóval van valami választott világ?
Nagyon jó a kérdés, szépen. Addig, amíg létezett, 1300 éven keresztül, 1400 éven keresztül, míg létezett rabbinikus bírósági rendszer, nagyon konkrét, ez olyan bírósági rendszer volt, mint ma Magyarországon. Városi bíróság, megyei bíróság, legfelsőbb bíróság, stb. De volt, ugyan minden városban, minden kisebb városban volt 3-tagú bíróság, nagyobb városban volt 23-tagú bíróság, és a 170, a 71-tagú ült ott. Jegzsám. És addig nem is nagyon voltak viták. Volt vita, felmentünk a szállendrénbe, ha más nem volt, csak véglegesen elmentették a kérdést. És ahogy mondod, ez a legfelső bíróság, amit ők mondanak, és az ki van mondani, ez hihetetlen különben, hogy micsoda demokrácia volt bizonyos értelemben ezen a bíróságban. Semmifajta protekció nem volt. 71 bölcs ült, és az volt azon írva, hogy az ilyen tárgyalásokon úgy ültek, hogy egy fél körben, előült a legbölcsebb, és mentek lefelé bölcsességben. Előttük ült, 3-20 év alatt öltötték el ezt a
sorot.
Igen. Előttük ült 3 sor, 23 tagú tanítvány. Nekik csak azt mondják, nem volt szavazati joguk, csak részvételi joguk, hogy így mondják. Ennek a 71 tagúnak pedig volt szavazati joga, elkezdődött a tárgyalás, mindenki részt vett a tárgyalás, értelem, mindenki jelentett a tanítványnak is. Nem, valószínűleg ma, ezt látjuk az alkudat, hogy nézhetett ki. És a végén elkezdtek szavazni. Mindenki úgy szavazott, nem úgy is felemelte a kezét, és akkor ezt is meglepudtuk, hanem mindenkinek érvelni kell, hogy ez az ötöm is. Hogy kezdték el? A legutáktól, a legtudatlanabbtól mentek fölfelé. Nem, hogy az, a legokosabb voltam, csak már senki nem tud semmi újat mondani. Mentek fölfelé, meg volt a szavazás, mindenképp volt többség, nem volt tartózkodási lehetőség, mindenképp volt többség, ugye 71 tagú. Ha valaki okosabbat mondott, mint valaki más, mondjuk az ő véleményét fogadták el végül, az helyet cserélt a másikkal. Lehet, hogy az utolsó tanítvány lehet, hogy beült a legbölcsebb helyére, mert az ő vélemény olyan jól érvelt, hogy a véleményét elfogadták. És ez úgy működött, hogy olyan fajta bíróság volt, hogy jött egy konkrét eset, ezt elkezdték tárgyalni, és a korábbi források alapján próbáltak, ugye, precedens jobb, próbáltak egy konklúzióra jutni.
Ez volt 1300-ig mondottak.
Ez volt a második szentély pusztulása, egy kicsit utána még létezett Sanhedrin, ami azt mondja, hogy gyakorlatilag 1900 évvel ezelőtt. Utána valóban igazad van, hogy ez egy kicsit kérdésessé vált, hogy ki itt a többség. Kik azok, akik beleszólhatnak? Ugye nincsen népi demokrácia, és mindenki beszavazhat, mert nem értenek a kérdések, akkor most nem lenne értelme. És ezért alakult ki, ezért mondja a Talmud, hogy abban az időben megszaporodtak a viták, és már sokkal nehezebb volt eldönteni. Gyakorlatilag az élet hozta meg, hogy melyik véleményt kezdték el követni a legtöbb rabbi, a legtöbb mérvadó rabbi, és ez hozta meg az eredményt. Nagyon sok esetben vannak ilyen dolgok, amire még mindig esetleg két vélemény van, és erre is hagyatkozunk, vagy arra is hagyatkozunk, hogy egyes közösségek ezt követik, egyes közösségek azt követik. Mindenesetre, tehát akkor ez valóban a viták egy forrása, hogy nincsen egy végső minimum, ami eldönti ezt a problémát. Visszatérve még ahhoz, akkor ezeken három részből áll a szóbelita. Ami szájhagyomány, csak fönnmaradt mózesi hagyomány, a bibliai értelmezése és a rabbinikus törvények. De ez mind szóban maradt meg. Miért? Nagyon fontos volt hangsúlyozni, ez mind a vidumánk. Ami Isten mondott, az az írott szöveg, ahhoz térünk vissza. De amikor szétfélek a zsidóság, piaszpóra, látták, ezt nem lehet tovább is folytatni, elfelejtődik, nincs az a száj, hagyomány nem adódik úgy tovább, a tanítványok már kezdenek kicsit gyengülni, akkor egy nagyon merész döntéssel leírták a misnát, Júda fejedelem, időszám is után 200-ben leírta a misnát, ami egy első kódexkönyve a zsidó jognak, amiben törvényeket írt le, mondjuk nem törvényeket, hanem törvényeknek, nem, még csak az sem, mert bizonyos dolgokra leírt két vélemény, és nem írta le még feltétlenül, melyik a törvény. De leírta a lényeget. A lényeget, anélkül, hogy leírta volna az érvelést, ami mögötte van. Szombaton ezt meg azt csinál. Miért? Honnan tudod, hogy ezt így lehet csinálni, vagy nem lehet csinálni? Ezt nem írta le, és ezért ez egy kicsit Nagyon túlságosan szűkszem volt, hogy mindjárt vettünk egy félre, és akkor látni fogjátok. Akkor mi alakult ki, le lehetett írva? Ezt megint elkezdték magyarázni. Honnan tudod te azt, hogy ez így van? Meg ki mondta ezt? És ez nem ellentétes azzal, amit egy másik könyvben írt? És akkor kezdődött a vita, ez a vita ment két központon is. Izraelben voltak ilyen tanházak még a Szentlék pusztulása után, és Babilóniában pedig volt egy sokkal erősebb zsidó központ, Babilóniában több ilyen tanház volt. Ugyanazt a mistát értelmeztek itt is, és ott is gyakorlatilag egymással párhuzamosan, de egymástól függetlenül néha voltak áthallások. Valaki jött Izraelből, és elmondta, hogy ez ő mit volt, vagy visszament, de gyakorlatilag egymástól függetlenül. Több 3-400 évvel később, ezt is lezárták azt meg. Na most már írjuk le, hogy mit jelentett össze 300 év alatt. De gyakorlatilag erről szól a Talmud. Misna, és a Misnának a magyarázata. De úgy, hogy van egy Misna paragrafus, és arra jön egy hosszú-hosszú magyarázat, ami nem magyarázat, hanem úgy képzeljétek el, hogy van egy kis paragrafusunk mondjuk, ami arról szól, mint ami a mi esetünkben is lesz, hogy hányféle módon jegyezhető el egy nő. A Misna elmondja, hogy háromféle módon. Erre most összeülnék, és elkezdenik. Honnan tudjuk mi azt a Bibliából, hogy háromféle módon? Elkezdenik erről vitatkozni. Itt ülne egy írnok, aki följegyezni a fontosabb érveléseket, följegyezni a Balázsét, meg a Péterét, meg a Nemimet, meg a János Gábor, Gábor, Gábor és Erzsébet, most már fogom jegyezni. Erzsébet, és jegyezzük, aztán mi meghalunk, de ennek új emberek beülnek a helyünkre. És ők elkezdik mondani, hogy igen, az Erzsi azt mondta, hogy így meg így, és a Péter azt mondta, és ők miért mondták ennek? Azért mondták, mert, és meg tovább a vita, és ez 300 éven keresztül ugyanebben a szobában megy, meg van még egy pár ilyen szoba, és ebből a lényeget valaki följegyzi. Ez egy hihetetlen, páratlan dolog. Képzeljük egy vita, ami 300 éven keresztül folyik úgy, hogy sokszor olyan emberek vitáznak, akik között 150 év különbség van. Mert a szerkesztő az mégis egy virtuális vitát hozott létre, de az elvek a lényeg, most ő szembeállítok olyan két olyan bölcsöt is, akik saját életükben nem is találkozhattak volna. A lényeg az, hogy ő így érvelt volna, ha vele szemben állt volna, és ő pedig így érvelt volna. És mindez úgy, hogy szinte minden nüanszot, minden legapróbb kis hajtárat is végigpróbálgatta. Szóval valaki elkezdte mondani, hogy gyerekek, én azt mondja, hogy azért lehet egy nőt eljegyezni pénzzel, mert a Biblia ezt meg ezt írhat, nem mondjad már, hát az a bibliai passzus, ami egészen másra van felhasználva, és egy bibliai passzus nem lehet két dologra felhasználni. Szóval egy harmadiknak szerintem, ne, hát ez nincs igazad, és elkezdjük vattasni az összes kis részletet, és minden legapróbb dologba is belenézni, és olyan dolgokról is beszélni sokszor, oldalakon keresztül, vagy évszázadokon keresztül, még semmilyen gyakorlati kimenetele nincsen. Arról, amikor Rabbi Yehuda ezt mondta, akkor gyakorlatilag miért elvből mondta ezt? Olyan törvényről van szó, ami ma nem aktuális, Rabbi Yehuda már nem ért, és tudjuk, hogy mit mondott, most csak az a kérdés, hogy melyik elvből levette ezt
le. Ez a legfontosabb, ez a módszertannak a kialakításában, nem volt nekik még tudományelméletük, meg többszint többelemű logikájuk, tehát magából a vita gyakorlatából szűzték be az
a módszert,
ami a legfontosabb az egész bulidartalom. Mert ha nem rögzítjük, hogy mondtad a módszert, akkor bárhova eljuthatunk, az pedig nyilván
a szerkesztő.
Az elkezdő, most amikor Talmudról beszélünk, most egy két helyen volt, van jeruzsálemi Talmud is, ami egy sokkal szűkszavú, és nem annyira ez a szőrszálasogatós, tehát gyakorlatilag, amikor Talmudról beszélünk, akkor a babiloniai Talmudról beszélünk. Ez egy másolat a babiloniai Talmud egy lap oldaláról. Tehát Vina és Ravási, két babiloniai bölcs, aki gyakran szerepel magában a Talmudban. Most nehogy azt ígéltek, hogy amikor ezt lezárták, akkor vége volt a történetnek. Ez le lett zárva, de most ugye, ha le van írva egy szöveg, ha van mi lehet visszatérni, akkor az is értelmezem, de pontosan. Illetve tágul az anyag, akkor több összehasonlítási dolgok, akkor jobban lemegy. Ez pontosan olyan szerintem, mint a tudomány. Régen volt egy nagy tudós, és ő mindent tudott. Aztán, ahogy egyre jobban beszélgettek a tudományról, egyre több ágra szakadt, az is egyre több apró ágazatra, mit tudom én, ma már régen a filozófus, a pszichológus, az orvos, a matematikus, a csillagász, mind egy ember volt. Ma már az orvostudományban is annyiféle ágazat van, és pontosan erről van szó itt is, hogy van az alapkönyv, az alaptudomány, az a Tóra, és ezt addig magyarázzuk, hogy egyre több szára megy, és közben természetesen az élet is változik. Az életnek új kérdései vannak, és ezeket az új kérdéseket próbáljuk viszonyítani a mához, a régi problémák megoldásaival, és abban próbáljuk megoldani az új problémákat. Például, amit kérdeztél, hogy a szervát ültetésnél megengedett vagy sem, azt mondja, hogy ez nem lehet, hogy honnan tudjuk miért a Talmudból nevezetni. A Talmudból nem volt egy szervát ültetés a Talmud időben. Igen ám, de az alapvető kérdés fölmerült, hogy mikortól halott az ember. És ugye egy olyan szervé, mint a szív átültetése, a kérdés az, hogy megölhetem-e ezt az embert gyakorlatilag, hogy kivettem a szívét, hogyha megmentek valaki más. Tehát az alapkérdés az egyrészt az, hogy tényleg meddig kell elmennem a másik ember megmentésével, másrészt az, hogy meddig számítok élőnek. Ezek a kérdések akkor is felmerültek másoknál fogva, és ott is meg lehetek erre választani. Tehát ez a gyönyörű értelme, hogy a Talmud soha nem állt meg. És addig, amíg a, azt mondom, időszámítás után az 5. században zárták le a Talmudot, eltelt még 1000 év, amit kinyomtatták a Talmudot, és képzeljétek, 1000 év alatt mennyi minden még összegyűlt. Most elhoztam, ez egy talmudi oldal.
És 1000 év múlva ez egy befejezett mű?
Nem. Abban az értelemben befejezett mű, hogy egy befejezett nyomtatott mű, amit már több nem fér bele. De a talmudi irodalom az a mai napig él. Tehát mai napig megjelennek könyvek, és megjelennek responzum irodalom, ami egy ilyen kérdés-válasz stílusban, megjelennek ilyen... Tehát ez egy mai napig élő és folyamatosan gyarapodó, egyre több ágon gyarapodó élet. Ezzel foglalkozik egy vallásos zsidó gyakorlatilag, hogy ezt műveli, tanulja, írja, stb. De most még csak miért látni, hogy a konkrét, hogy egy kicsit bemutassuk az oldalt, amit az egészben gyönyörű, gyakorlatilag szerintem a zsidó gondolkodásmódnak az alapja, vagy nagyon erősen meghatározója, az a tanulásnak az értéke. Hogy itt a Talmud nem arról szólt sohasem, az emberek kezdében lehetett alapot, hogy ez egy törvénykönyv, nem marhasság van benne, elnézést. Azért, hogy törvénykönyv, ott paragrafusok vannak. Minden jogát, ugye be kell magolni több ezer oldal, csak szabályokkal. De a Talmud nem ez. A Talmudnak olyan dolgokról is szól van, aminek köze nincs a gyakorlathoz, és ahogy mondtad, az elmélet a lényeg, a gondolkodás a lényeg. A tanulás önmagában, a tanulás értékéért. Nem azért, mert hogy tudjam, hogy mit kell csinálni, az egy másodlagos dolog. Azért is tanulni kell a Tórát, hogy tudjam, hogy hogyan kell tartani a szombatot. De nem ez a lényeg a tanulásban. A Talmud azt mondja, hogy a Tórát tanulni, az önmagában micva. Hihetetlen, egy vallási kötelesség tanulni. Az ember azt mondja, vallási kötelesség imádkozni, vallási kötelesség enni valamit, vagy nem enni valamit, vagy valamit csinálni, nem csinálni. De a zsidóságban az egyik legfontosabb vallási kötelesség, amire azt mondják a bölcsek, hogy ez fölér minden más vallási kötelességgel, az a tanulás. A Tóra tanulása. És ez szerintem nagyon erősen beívódott a zsidó pszichébe, ha ezt lehet mondani, és nem véletlen, hogy az egész gondolkodásmód, ha tetszik, ha nem, de emiatt más. Mert ez nem lehet, három-négy nemzedék után se kerül ki az emberből. Hát a talmudista gondolkodásmód, ez egész más, mint a hozzáállás a világ kérdéseihez. És valahogy szerintem én azt látom, hogy akár mondom, három-négy nemzedék után is megvan ez még. Megszergett egy zsidóval, aki mondom, nem vallásos környezetben nőtt föl, az őszülei sem abban nőttek, a nagyszülei sem, de még mindig ott van benne az a talmudista hozzáállás, amit esetleg egy más kultúr környezetben ből származó embernél, egy előtt esetleg nem zsidónál, nem biztos, hogy észrevesz. Nem az, hogy okosabb, vagy nem tudok kevés okos, hanem a hozzáállás a diákhoz, ez az állandó kérdezés, ez az izgálvasság, ha szabad ezt mondani, vagy ez a kérdés, mindennek a kérdőre vonása, a gyanaklás, ez valahogy szerintem a talmudi gondolkodásmódban lehetjük, ahol minden kérdőre vontak. Nem volt, az egyik oldalra elfogadtuk az egész Tórát, az szent és igaz, meg amit a rabik mondnak, ami szent és igaz, de azt nem tudok kérdezni. Megérteni a kötelesség. És ezért mindent az égvilágon kérdőre vonnak, még azt is, hogy mit tudom, honnan szólt, hogy egy Isten van. Tehát olyan dolgok, hogy nem azt mondja, hogy ez tabu, ez nem szabad gyónni. Ez egy nagyon érdekes kettőség. Egy másik érdekes kettőség, ami ugyancsak innen, a zsidó jogrendszerben egyszer van egy nagyon erős merevség, akkor az értelmi, hogy vannak bizonyos alapelvek, amiknek a keretén belül mozdunk, ugyanakkor már nagyon erős flexibilitás. Hogy mi? Gyakorlatilag azt mondod, hogy bármilyen kérdés legyen a világon, ahhoz van hozzászólni valója a Tórának. Ez elég merész dolog, de így van. Emlékszem, akkor most volt ugye ez a, nem tudom, figyeljétek, biztos láttátok, hogy a humán, gén mi a
pontosan. Angliában elfogadta.
De Magyarországon nem, ugye a parlament most elfogadta a gén, etika, mit tudom, milyen törvény.
Gyakorlatilag, hogy föl lehet használni bizonyos célokra,
Most amikor ezt az egész törvényt elkezdték összeállítani 2003-ban, akkor a Bárok és én léptettünk a társadalmi vita előkészítésében, és megkértek minden tényleg vallási vezetőt, meg hasonlók, hogy szóljanak hozzá a kérdéshez. Egy ideig a svejter Józsi bácsinál volt a kérdés, utána azt átpasszolta hozzánk, és akkor voltak ott katolikusok, reformátusok, különböző világi civil szervezetek, és mindenkinek adtak, hogy ilyen 20-25 kérdésből álló ilyen kérdéket, és arra kellett választani. És akkor érdekes volt, hogy például a katolikusoknál volt ilyen kérdés, hogy ön szerint ezt meg elengedni. És akkor igen, nem. Nekünk, ez most nem a saját magam fényezése miatt mondom el, hanem a gondolkodásmóda miatt, hogy nekünk meg az volt, hogy volt egy ilyen kérdés, akkor megpróbáltuk visszavezetni, hogy mi az alapvető kérdés. Most valakosztassunk el a gémektől, meg hasonlóan, és erre hoztunk valami,